Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 2026. március 27-én, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, mit nap mint nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki ma egy beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levélkihordóért, ki hírt hozott egy távoli rokonomtól, és köszönet nővérem telefonjáért, valamint a segítségemre jött szomszédomért is, mert mindegyiken keresztül te vagy, Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép. Köszönet neked, Urunk, ezért. Köszönet. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről Nagy Szent Gergelytől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Aki szeret, nem elégszik meg egyszeri tekintettel. Aki szeret, nem elégszik meg, hogy csak egyszer mondja, mert a szeretetnek csak egy szava van, amelyet mindig újra mondunk, de soha nem ismételünk. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő hajnalkákat és alpárokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal március 27-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Boldog Bartolo Longo imája. Lelkem, mielőtt elmerülnél üdvözítőt szenvedésének mély tengerében, kérjed tőle jóságát és kegyelmét, hogy részed lehessen isteni vérének gyümölcsében. Ó, üdvözítőm, szentséges szívem, akit a szeretet túlkapása vitt e nagy elhagyatottságban. Adj nekem bensőséges lelket és érzékeny szívet, hogy megtapasztaljam és megértsem, mit szenvedtél. Hiszen gyötrődtél, és minden támasz nélkül szenvedni készültél, amitől emberi természeted annyira borzadt. Nyisd meg fülemet, hogy halljam hangodat, világosítsd meg a szememet, hogy lássam a példádat. Lágyítsd meg kemény szívemet, hogy érzékeny legyen fájdalmaidra, és riadjon vissza attól, ami megújíthatja fájdalmaidat. Amen.
Hallgassák meg híreinket! Az EGRI Fertálymesteri Testület 5. alkalommal 2022 óta szervez közös imádságot a város főterére, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Az eseményen a közösség hivatalban lévő köpenyes tagjai és a kiérdemesült fertálymesterek mellett nagy számban jelentek meg idén is a város lakói. Az imádságot Buda Péter, a fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős közösség együtt fordult közbenjárásért égi édesanyánkhoz, az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Ajakon átadták a Nagy Boldogasszonyról elnevezett megújult főteret, és új katolikus idős otthon is épül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei városban március 24-én adták át a megújult keresztet formáló kivilágítással ellátott Nagy Boldogasszony teret, és sor került a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye beruházásában megvalósuló 50 férőhelyes Turi Szent Márton idősek otthona alapkőletételére is. Az eseményeken jelen volt Palánki Ferenc megyés püspök, Németh István püspöki titkár, Csordás Gábor pasztorális helynök, Gáspár Mátyás plébános, az Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, a püspöki hivatal előjárói, valamint Ajakváros vezetése. Köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Palánki Ferenc a jelenlévőkhöz szólva hangsúlyozta, az egyházmegye elkötelezett abban, hogy az idősek számára méltó, szeretetteljes környezetet biztosítson életük utolsó szakaszában. Mint fogalmazott, ez már az 5. olyan szociális intézmény, amelyet saját forrásból valósít meg az egyházmegye. A cél az, hogy minél több idős testvérünknek a mennyország kapuja legyen ez az otthon. Az Otthon Start a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a kormányinfón. Kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segített az első otthon megszerzésében. A kormányinfón elhangzott, az elmúlt héten mintegy 123 milliárd forint értékű beruházás kapott támogatást, vagy fejeződött be Magyarországon. Mindenki tudja, hogy a jövőben a hadiipari kiadásokat emelni kell. Ez azt jelenti, hogy ebbe az iparágba érdemes befektetni, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, minden ország prioritásként kezeli a hadiipari kiadásokat, rengeteg megrendelés van, ezekből érdemes profitálni. Elmondta, hazánk a hadipar területén nagyon fontos mérföldkőhöz ért. Az elmúlt időszakban sok céget hoztak létre és magánosítottak, valamint kiléptek a külső piacokra. Mesterséges intelligencián alapuló pedagógiai rendszert fejlesztett ki az oktatási hivatal, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten. Maruzsa Zoltán elmondta, az oktatási hivatalban intenzíven dolgoznak azon, hogy az oktatás területén is lépést tudjanak tartani a digitalizáció fejlődésével, a technológiai innovációkkal, amelyek végső soron a pedagógusokat és a diákokat segítik a tananyag elsajátításában. Végül a pénteki időjárásról, többnyire erősen felhős, borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra szakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék várható, majd egyrészt megszűnik a csapadék tartós jellege, másrészt a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki. Az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. Az etikus szervadományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
XIV. Leó pápa. Az etikus szerv adományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Csütörtökön délelőtt fogadta audiencián a Szentatya az Olasz Nemzeti Szerv Átültetési Központ találkozójának résztvevőit. Hozzájuk intézett beszédében emlékeztetett boldog Don Carlo Gnocchi tanúságtételére, aki halála után felajánlotta szaruhártyáját azért, hogy két fiatal visszanyerje látását. Leó pápa bátorította a transzplantációs tudományos kutatásokat, hiszen ma is többen várnak szerv átültetésre, mint amennyi rendelkezésre áll. Ugyanakkor felelősen az emberi méltóságot figyelembe véve kell mindig eljárni. Rómában tartotta március 24-én és 25-én találkozóját az Olasz Transzplantációs Hálózat, amelynek munkáját figyelemmel követi a Pápai Életvédő Akadémia is.
La vostra presenza testimonia d'impegno di tanti operatori sanitari, professionisti e volontari.
Jelenlétük tanúskodik annak a sok egészségügyi dolgozónak, orvosnak és önkéntesnek a munkájáról, aki hozzáértőn és odaadással szolgálja az emberi életet a legkiszolgáltatottabb pillanataiban, kezdte beszédét Leó pápa, majd egy fontos évfordulóra emlékeztetett. 70 évvel ezelőtt valósult meg az első szerv adományozás Olaszországban, amikor boldog Carlo Gnocchi azt kérte, hogy halálát követően szaruhártyáját távolítsák el, és ültessék át alapítványa két fiatal vak gyermekének szemébe, akik így újra visszanyerték látásukat. Gesztusa, amelyet egy olyan időszakban tett, amikor még nem létezett Olaszországban erre vonatkozó szabályozás, széles körben elgondolkodtatta az olasz társadalmat, és hozzájárult a törvényi szabályozás kidolgozásának elindításához. Néhány héttel Don Gnocchi gesztusa után 12. Pius pápa elsőként adott erkölcsi útmutatást ezekhez a témákhoz, elismerve a terápiás célokra történő szervkiemelés jogszerűségét, az emberi test méltóságának és az érintett személyek jogainak tiszteletben tartásával. Az egyháza kezdetektől fogva nyomon kísérte a transzplantációs gyógyászat fejlődését, elismerte értékét, és ezzel együtt rámutatott a szükséges etikai szempontokra is. Azóta a tudományos kutatások és az emberi odaadás gazdag fejlődése révén az olasz transzplantációs hálózat nagyszerű eredményeket ért el, amelyeket nemzetközi szinten is elismertek.
Dietro questi risultati vi è un patrimonio di competenze e anche una cultura della responsabilità e della fiducia che chiede di essere custodita e sostenuta.
Ez egyrészt szakmai tudás, másrészt a felelősség és a bizalom kultúrája is, amit őrizni és támogatni kell. Szent II. János Pál pápa Evangelium Vitae kezdetű enciklikájában emlékeztetett rá, hogy a szervadományozás különösen is elismerésre méltó, amennyiben etikailag elfogadható formában történik. Olyan cselekedetről van szó ugyanis, ami egyesíti az adományozás nagylelkűségét az erkölcsi felelősséggel. A katolikus egyház katekizmusa erre vonatkozóan megállapítja, hogy a szervek halál utáni ajándékozása nemes és érdemszerző cselekedet, s buzdítani kell rá, mint a nagylelkű szolidaritás megnyilvánulására. Figyelmeztet ugyanakkor, hogy ehhez szükséges a donor vagy rokonai beleegyezése és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. Őrködni kell azon, hogy elkerüljék az emberi test áruba bocsátásának minden formáját, és garantálják a jogszerű és átlátható transzplantációs feltételeket. A szerváltültetés gyógyászati ága emlékeztet minket, hogy a gondoskodás, a bizalom és a kölcsönös felelősség kapcsolata alapfeltétele annak, hogy a transzplantáció megvalósuljon. Akkor lehet ugyanis szerv átültetéssel megmenteni emberi életeket, ha a donorok nagylelkűen felajánlják szerveiket. Ferenc pápa aláhúzta, hogy az adományozás nem csak társadalmilag hasznos cselekedet, hanem az egyetemes testvériség kifejeződése. Mindig ingyenes kell, hogy maradjon, tanúskodva a segítség, az adományozás, a remény és az élet kultúrájáról. Ez a felhívás ma különösen értékes, hiszen korunkban félő, hogy az ár, a hatékonyság vagy az érdek logikája szerint mérnek mindent, figyelmeztetett Leó pápa. Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsam a tudományos kutatást, mely továbbra is fontos távlatokat nyit meg a transzplantációs gyógyászatban, fordult az Olasz Nemzeti Szervátültetési Központ találkozójának résztvevőjéhez a Szentatya. A kutatás feladata, hogy egyre hatékonyabb megoldásokat fejlesszen ki azért, hogy válaszoljon a betegek szerv igényére és szükségleteire egy olyan közegben, ahol a kereslet még mindig nagyobb a kínálatnál. Mindig felelős megfontolás kísérje a tudományos fejlődést, hogy az a személy átfogó javát és méltósága tiszteletben tartását szolgálja. Leó pápa háláját fejezte ki munkájukért, mely igényes és gyakran rejtve történik. Szakértelmet, szigorúságot követel, de ezzel együtt lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és emberséges hozzáállást. Ötvöződik benne a klinikai felelősség, a kényes döntések és azok a kapcsolatok, amelyek a legnehezebb pillanatokban érintik az emberek életét.
Continuate a svolgerlo con fedeltà e devozione e dedizione, avendo sempre come riferimento il bene del paziente.
Folytassák hűen és odaadóan munkájukat, mindig a páciens javát tartva szem előtt. Végül 14. Leó pápa az intézményeket és az önkénteseket arra buzdította, hogy tájékoztassák és érzékenyítsék a közvéleményt, hogy növekedjen a szerv adományozás kultúrája, egyre tudatosabban, szabadabban vállaltan, felismerve ebben a gesztusban a szolidaritás, a testvériség és a remény jelét.
Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. 14. Leó pápa üzenetet küldött a francia püspöki konferenciának a lourdi tavaszi plenáris ülésükre, amelyben arra buzdítja a főpásztorokat, hogy védjék meg a katolikus oktatást, maradjanak kitartóak a visszaélések elleni küzdelemben, és gondolkodjanak el azon, hogyan fogadhatják be a Vetus Ordohoz kötődő közösségeket. A tavaszi plenáris ülésük megnyitóján 14. Leó pápa üdvözölte Franciaország püspökeit Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében. A nevelés, a visszaélések és a liturgia alkotta a püspököknek címzett levél három központi elemét. Ugyanezek a témák vezérlik majd a négy napos megbeszéléseiket a Lourdi Mária kegyhelyen. Az oktatási intézményekben történt közelmúltbeli bántalmazási botrányok miatt kifejezett folyamatos társadalmi aggodalom közepette, 14. Leó pápa elismerte, hogy növekszik az ellenséges légkör, de arra buzdít, hogy tartsanak ki a katolikus nevelés védelmezésében. Kiváltképpen hangsúlyozta, hogy elszántan védelmezzék a keresztény identitás létezésének igazi okát, miközben továbbra is mozdítsák elő a nyitottságot és mindenki meggyőződésének tiszteletben tartását. A második kérdés, amellyel a püspökök foglalkoznak, a kiskorúak bántalmazása. A francia egyház folyamatos erőfeszítéseket tett a válság leküzdésére, különösen azóta, hogy 2019. február 8-án mindössze hetekkel a Ferenc pápa által összehívott vatikáni találkozó előtt létrehozták a független bizottságot az egyházban elkövetett szexuális bántalmazás ellen. A találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház kötelességét, hogy figyelmesen meghallgassa az áldozatok elfojtott, csendes kiáltását. Ezt megismételve Leó pápa kérte a francia püspököket, hogy továbbra is hallgassák meg és gondoskodjanak az áldozatokról. Kiemelte, hogy szükség van a hosszú távú megelőző intézkedésekre, és arra, hogy kiterjesszék Isten irgalmát mindenkire. Ezzel kapcsolatban a pápa hozzátette, hogy a bántalmazásban bűnös papokat nem szabad kizárni ebből az irgalmasságból, hanem képezzék a lelkipásztori elmélkedésük tárgyát. Ugyanakkor bátorító szavakat küldött a püspököknek, és megújította beléjük vetett bizalmát, elismerve, hogy sokakra mély hatást gyakoroltak az egyes paptársaik által elkövetett bántalmazások következményei. Végül 14. Leó pápa egy olyan kérdésre tért ki, amelyre különös figyelmet fordít. A Vetus Ordóhoz, a II. Vatikáni zsinat előtt használt liturgia szerinti latin nyelvű szentmise ünnepléséhez kötődő közösségek növekvő számára. E tekintetben 14. Leó pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez a helyzet fájdalmas sebet üthet az egyházban a szentmise ünneplésével kapcsolatban, amelyet az egység szentségének nevezett. Ha az egyház olyan anya, amely gondoskodik gyermekeiről, akkor be kell gyógyítania a sebeket, és meg kell tanulnia megújult megértéssel és nagyobb érzékenységgel tekinteni másokra. Ezért arra kéri a püspököket, hogy a Szentlélek segítségével keressenek konkrét megoldásokat, amelyek nagylelkűen magukban foglalják azokat, akik őszintén ragaszkodnak a Vetus Ordóhoz, miközben hűek maradnak a II. Vatikáni zsinat iránymutatásaihoz. Miközben elismerte az egyház előtt álló nehéz időket, 14. Leó pápa rámutatott a remény és Isten jelenlétének jeleire is az emberek szívében. Az egyik ilyen jel a katekumenek számának jelentős növekedése az elmúlt 10 évben. A francia püspöki konferencia hamarosan bejelenti azoknak a jelölteknek a számát, akik április 4-én húsvét vigíliáján keresztelkednek meg. Ez a növekvő tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 2025-ben 17.800 volt a katekumenek száma, és ez a szám idén meghaladhatja a 20.000-et. Ez egy megújult lelki érdeklődést tükröz, bár ezt a több mint 2 évtizedes csökkenő keresztelési kérelmek tágabb kontextusában kell értelmezni. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
Virágvasárnapot tömeg Jézust ünnepli. Valójában nem is őt, hanem a róla elképzelt és alkotott képet. Jézus nem korrigálja a tömeg által elképzelt képet, nem tart sajtótájékoztatót, hanem megy tovább. Rendíthetetlenül. Belül a mély, őszinte szeretet, kívül annak teljes félreértése. Jézus nem azért szenved, mert az atya ezt akarja, hanem mert az ember nem tud mit kezdeni az igazi szeretettel. Isten mégis komolyan veszi az ember szabadságát, gyávaságát, hallgatását, és Jézus ezt mutatja meg a kereszten. A kereszt nem Isten brutalitása, hanem az ő sebezhetősége. A szenvedés értelme a passióban nem az, hogy úgymond jóvá tesz valamit, hanem hogy feltár valamit. Megmutatja, meddig megy el a szeretet akkor is, amikor már senki sem tapsol. Virágvasárnap arra tanít, hogy a szenvedés értelme néha nem az elkerülés, hanem az, hogy nem menekülünk el a hűség elől, még akkor sem, amikor az már fáj. A szenvedés első rétegére tehát a tömegviselkedése mutat rá. A szenvedés, amely szétszóródik. Virágvasárnap a tömeg nem gonosz, csak felszínesen lelkes. Ez az ijesztő. A tömeg nem akar rosszat, csak gyors megoldást, látványos messiást, azonnali igazságot. Jézus pedig hordozza a tömeg ingadozását. Ez az a szenvedés, amikor az ember rájön, nem lehet mindenkit megmenteni attól, hogy félreértsen. A fájdalmas felismerés pedig ez. Néha én is a tömeg része vagyok, aki egyik vasárnap újjong, másik héten pedig csendben eltűnik. A szenvedés második rétegét Pilátus mutatja meg. A szenvedés, amely elhallgat. Pilátus tragikus figura. Nem gonosz és nem igazán bűnös, hanem fél. Tudja, hogy Jézus ártatlan. Tudja, mi az igazság, és mégis megkérdezi, mi az igazság. Ez nem filozófiai kérdés, hanem menekülés. Pilátus szenvedése nem a testi fájdalom, hanem a belső hasadás. Amit látok, amit érzek, amit tudok, és amit mégsem merek megtenni. Ez a szenvedés akkor születik, amikor az ember lemond önmagáról, hogy megússza a konfliktust. Pilátus kezet mos, de a történet azt sugallja, a kéz tiszta lett, a lélek nem. Ez az egyik legcsendesebb szenvedésfajta. Nem látványos, nem mártíromság, csak hosszú, belső üresség. A harmadik réteg a passió legmélyebb titka. Amikor kiderül, hogy a szenvedés nem önmagáért van, nem öncélú. Jézus szenvedése nem zárt rendszer, nem olyan, hogy el kell viselni, mert ilyen az élet. A szenvedés átjáróvá válik, mert Jézus nem bezárja, hanem átadja az atyának, az embernek, a jövőnek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez nem menekülés, ez bizalom. A kereszt ott válik értelmessé, ahol a szenvedés nem megkeményít, hanem megnyit. Nem minden szenvedés üdvözítő, de az a szenvedés, amelyet nem fordítok bosszúvá, cinizmussá vagy közönnyé, lassan kapuvá alakul. Virágvasárnap ezért előszobája nagypénteknek. Megmutatja, a szenvedés nem az út vége, hanem az a pont, ahol eldől. Bezárulok, vagy odaadom magamat. A negyedik réteg még beljebb vezet, amikor a szenvedés nem védekezik. A passió egyik legmegrázóbb eleme nem a verés, hanem a hallgatás. Jézus nem magyarázza magát, pedig meg tudná tenni. Egyetlen jól megfogalmazott mondat, és az egész per szétesne, de nem szól. Ez nem passzivitás, ez lemondás a kontrollról. A szenvedés itt azt jelenti, nem bizonyítom, hogy igazam van, nem győzöm le a másikat érvekkel, nem mentem meg az arcomat. Ez a szenvedés nem látványos, de nagyon drága. Az ötödik réteg az elhagyatottságra mutat rá, amikor Isten nem magyaráz. Istenem, miért hagytál el engem? Ez a mondat mindent felrobbant, mert itt Jézus nem tanít, nem példát mutat, nem teológiai tételt közöl, itt velünk van. A szenvedés legmélyebb pontján nem az a fájdalmas, hogy fáj, hanem hogy nincs rá válasz. Isten pedig hallgat. Nem menti meg Jézust a szenvedéstől, hanem átmegy rajta ő vele. Ezért a kereszt nem azt mondja, minden rendben lesz, hanem azt, nem leszel egyedül, amikor nincs rendben. Ez a szenvedés értelmének egyik legcsendesebb magja. A hatodik lépés a döntés pillanata, ahol a szenvedés formál. A passió nem csak Jézus története, hanem döntések sorozata. Megszólalok, vagy hallgatok. Sodródom, vagy kiállok. Megmentem magam, vagy hű maradok. A szenvedés itt már nem esemény, hanem választó tér. Nem az a kérdés, hogy lesz-e szenvedés, hanem az, hogy mivé tesz. Megkeményít, vagy lassan, fájdalmasan átalakít. Jézus nem kereste a szenvedést, de amikor eljött, nem menekült el előle. Ezzel mutatta meg, a szenvedés nem Isten bizonyíték, hanem szeretet próba. A szenvedés akkor kap értelmet, amikor már nem magyarázni akarom, hanem odaadni. Odaadom?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Virágvasárnapra Hűség címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervezett közös imádságot a Dobó téren, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A hagyományos eseményen a testület aktív és korábbi tagjai mellett idén is sok EGRI lakos vett részt. Az imádságot Buda Péter, a fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős jelenlévő közösség együtt kérte a boldogságos Szűz Mária közbenjárását az élet védelméért, a családokért, a hivatásokért, valamint a keresztény magyarság megmaradásáért és a világ békéjéért. Nagybőjti imaestet szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége a Líceum kápolnájában Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Válaszd az életet mottójú alkalom keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, majd szentmisével folytatódott, amelyet Cáram Bálint érseki titkárt celebrált. Az este során lehetőség nyílt gyónásra és lelki elmélyülésre is. A résztvevők közül többen lelki adoptálást is vállaltak, vagyis 9 hónapon át imádkoznak, egy csak Isten által ismert, még meg nem született gyermekért. A homíliában elhangzott, a nagybőjt középpontjában nem az emberi teljesítmény, hanem Jézus Krisztus áll. Az érseki titkár hangsúlyozta, Isten szeretettel hív kapcsolatba, és a bőjt, valamint a lemondás célja, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, és segítsen felismerni saját életünk igazságát. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hangsúlyos szerepet kapott Szűz Mária alakja is, aki teljes bizalommal mondott igent Isten akaratára. Példája arra hív, hogy a hívők a bizonytalanságok és nehézségek közepette is bízzanak Istenben. A nagybőjt legfontosabb kérdése nap mint nap ugyanaz. Az ember akar-e Istennel élni? A válasz pedig nem a jövőben, hanem a jelenben kell megszülessen bennünk, hangsúlyozta Cáram Bálint. Muhari Máté egyetemi lelkész a szentmise végén megköszönte a lelki adoptálásba bekapcsolódók bátorságát, és imádságra buzdította a híveket. Az imaesten a Talentum ifjúsági ének és zenekar szolgált. Már több mint 75 milliárd forint értékben érkeztek támogatási kérelmek az energetikai otthonfelújítási programra, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére akár 10 millió forint állami hozzájárulás is igényelhető. Idén 8 milliárd forintos támogatási összeg érhető el kutatási pályázatokra a Horizont programban, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A programban 2026-ban kutatási programonként 400 millió forint áll rendelkezésre. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozása van. A forrás kizárólag a tartozások rendezésére fordítható. Az ország keleti és nyugati pontjai között 14 Celsius fokos különbség alakult ki csütörtökön délben, derül ki a Hungaromet ZRT bejegyzéséből. Mint írták, mind a hőmérséklet, mind az időjárás jelleges szempontjából nagy különbségek alakultak ki az országban a csütörtöki napon. Hozzátették, a Dunántúl nyugati részén nagy területen esett az eső, amelyhez erős széllökések társultak. A hőmérséklet helyenként már csökkenésnek indult a reggelhez mérthez képest is. Eközben a Dunától keletre napos időszakok is előfordultak, és különösen a Tiszántúlon hamisítatlan tavaszt idéző 15 Celsius fok fölötti, néhol közel 20 fokot közelítő hőmérsékletet is mértek. A bejegyzéshez készített infografika szerint Sopronban 3,6 fokot regisztráltak csütörtökön délben, míg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Túrkevén ugyanebben az időpontban 17,9 fokot. Végül a pénteki időjárásról, többnyire erősen felhős, borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra szakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék várható, majd egyrészt megszűnik a csapadék tartós jellege, másrészt a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki. Az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Csúsztassak zsebre valamit, ami szépen ragyog. Ők nem tudták, hogy én már nem igen, hanem a nem ember vagyok. Mert hol megpihen sok igen, ott megszúnyak néhány nem is. Én már megtanultam kimondani, mondd utánam te is azt, hogy nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Az oltár előtt is megkértek, hogy eskü alatt mondjam az igen, de az igenből lett egy új idegen, ki mégsem hagy hidegen. Bár sokan vannak, kik bólogatnak, ha nincsen más a gondjuk. Még nem késő hozzánk csatlakozz, mert mi nyugodtan kimondjuk azt, hogy nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mindenem. Nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 27-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő hajnalkákat és alpárokat. A hajnalka 19. századi névalkotás a hajnal közszóból. Ez a kicsinyítő képzős név egyben virágnév is. A hajnalkák védőszentje, azaz Aurora, párizsi apátnő, aki pestis járvány idején hunyt el. vagy az a Szent Auream, aki kordobai pogány szülők leánya volt. Keresztényé lett, majd a Mohamedán bíróság előtt némi ingadozás után vérével pecsételte meg hitét 856-ban. Az alpár török-magyar eredetű név, jelentése hős férfi. Az alpárok védőszentje pedig az az Alexandrus, akinek neve férfiakat vagy férfiaktól megvédőt jelent. Pannóniai vértanú katona volt ő, aki 300 körül hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Hajnalka és Alpár nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezt a felvételt küldjük a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a jóisten éltessen még sokáig. Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz március 27-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1676-ban Borsiban született II. Rákóczi Ferenc fejedelem, gróf Zrínyi Ilona fia. 1705 és 1711 között a magyarországi szövetkezett rendek fejedelme volt, 1704 és 1711 között pedig megválasztott erdélyi fejedelem. Az ónodi országgyűlésen a rendek vezére címet is megkaptam. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes állami függetlenségét kívánta visszaszerezni a Habsburg birodalomtól. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, aminek tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt. Azon kívül dédapja és nagyapja, első Rákóczi György és második Rákóczi György, továbbá apja, első Rákóczi Ferenc is erdélyi fejedelmek voltak. Szabadságharca nem érte el a kívánt eredményt. A magyarság szemében ma is tiszta lelkű és becsületes vezetőként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. 1784-ben született Kőrösi Csoma Sándor, székely magyar nyelvész, könyvtáros, a tibetológia megalapítója. Ő volt a tibeti angol szótár megalkotója is. Egyik levelében így fogalmazott: elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. 1845-ben született Wilhelm Konrad Röntgen, Nobel-díjas fizikus, a Röntgen sugarak felfedezője. 1861-ben született Kosta József, Kossuth-díjas festő, az úgynevezett alföldi iskola egyik kiemelkedő képviselője. Munkácsy Mihály mágikus realizmusának követője volt ő, a maga sajátos posztimpresszionista és expresszionista stílusában. 1891-ben született Zilahi Lajos író, szerkesztő, akinek leghíresebb regényei a Halálos tavasz, a Valamit visz a víz, a Tábornok és a Dukai család címekkel jelentek meg. 1956-ban született Békés Pál író, műfordító, drámaíró. Budapesten látta meg a napvilágot, dolgozott magyar, illetve angol tanárként, majd a Magyar Televízió stúdióvezetője volt 1994 és 96 között. 1997-től 2000-ig a Színházért és Irodalomért felelős szerkesztője volt. Alkotott regényeket, novellákat, meseregényeket, hangjátékokat, film, illetve tévéjáték forgatókönyveket és színműveket. Angolból fordította többek között Anthony Burgess és Woody Allen műveit. Munkáiból számos tévéfilm és rádiójáték készült. Színművei közül megemlítem az Egy kis térzene, a Szegény Lázár, a Pincejáték, az Ösztánc című műveket. Több budapesti és vidéki színház is bemutatta ezen műveit. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki, és József Attila díjat is kapott. A 10 éve az IBBI Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa Magyar Bizottságának elnöki posztját is betöltő írót életének 55. évében érte a halál 2010. május 27-én. 1942-ben Budapesten született Farkas János, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó, aki pályafutását a László Kórház labdarúgó csapatában kezdte, majd 1959-ben leigazolta a fiatal csatárt a budapesti Vasas. Gyorsan bekerült a kezdőcsapatban. Tagja volt 60-ban az UEFA ifjúsági tornán győztes csapatnak, 61-ben nyerte el első bajnokságát a Vasassal, majd 62-ben a csapattal megvédte azt. Bár tagja volt a 62-es labdarúgó világbajnokság magyar keretének, pályára nem lépett. A 64-es labdarúgó Európa-bajnokságon a magyar válogatottal bronzérmet szerzett. A 64-es tokiói olimpián a győztes magyar válogatott tagja volt, majd 65-ben és 66-ban újra magyar bajnok lett. Az angliai 66-os labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott tagja volt. 68-ban a világválogatott tagjaként játszott Brazília ellen is. A 66-os magyar labdarúgó bajnokság gólkirálya volt. 1974-ben vonult vissza az aktív játéktól, a Vasas két másik legendás játékosával, Mészöly Kálmánnal és Ihász Kálmánnal együtt. Pályafutása során 290 élvonalbeli mérkőzésen 169 gólt szerzett, valamint 33 válogatott mérkőzésen szerepelt, ahol 19 találata volt. Aktív pályafutásának befejezése után a vendéglátóiparban helyezkedett el. 47 éves korában hunyt el szívroham következtében. Halála után a Vasas utánpótlás emléktornát szervezett tiszteletére. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1378-ban hunyt el 11. Gergely pápa. Ő volt a katolikus egyház történetének 201. pápája. Ő volt a 7. és egyben utolsó avignoni egyházfő. Éppen ezért pontifikátusa igen jelentős az egyházi történelemben. Gergely uralma alatt a 100 éves háborúval foglalatoskodó francia udvar nem ért rá a pápai tervek felülvizsgálatára és annak befolyásolására. Így Gergely elődje nyomdokain igyekezett megteremteni az alapjait a Rómába való visszatérésnek. A francia klérus aktív ellenállása Gergelyt sokáig megakadályozta terve megvalósításában, de végül mégis Rómába helyezte át székhelyét. Ezzel azonban előidézte a nagy nyugati egyház szakadást is, amely 40 éven át megosztotta a pápai hatalmat. 1472-ben hunyt el Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője, akinek eredeti neve Csezmicei János volt. Janus Pannonius a ferrarai és a padovai egyetemen tanult. 1458 után nagybátyja váradi udvarában élt, királyi személynök, majd pécsi püspök volt. Elsősorban nem papi, hanem politikai és írói tevékenységet folytatott. A királyné főkancellárja az ország egyik legbefolyásosabb embere lett. Kezdetben Mátyás híve volt, majd szembe került politikájával. Emiatt menekülni kényszerült. Zágráb mellett érte a halál. Ferrarai korszakára könnyed epigrammák jellemzőek. Búcsú várattól című versében jelent meg először a magyar táj szépsége. Pádua éveiben kevesebb, de hosszabb lélegzetű verseket alkotott. Hazatérése után ért pályájának csúcsára, az egyéni hangú, sajátosan magyar líra szülőatya lett. Latin nyelvű verseiben ő írt először a testi szenvedésről és az élni akarásról. Már a 15. századtól kötetei jelentek meg Magyarországon és külföldön egyaránt. 1770-ben hunyt el Giovanni Battista Tiepolo, az olasz késő barokk festészet kiemelkedő alakja, akinek Mária 6 szenttel című festménye a Szépművészeti Múzeumban található. Ismert képe még a Szent Antal megkísértése és a Vénusz születése. 1950-ben Clevelandben hunyt el Földes Dezső, kétszeres olimpiai bajnok vívó, aki Miskolcon született 1880-ban. A Magyar Atlétikai Klub vívója volt. Egyetlen magyar bajnoki címét törvívásban nyertem, de nemzetközi versenyeken jelentős sikereket kardvívásban ért el. 1908-ban és 1912-ben a nyári olimpiai játékokon tagja volt az olimpiai bajnoki címet nyert magyar kardcsapatnak. Még aktív sportolóként a Budapesti Egyetemen sebészi oklevelet szerzett. 1912-ben kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokban, Clevelandben szegényeknek szanatóriumot nyitott, és két rendelőt tartott fenn az amerikai és a magyar negyedekben is. 1932-ben a nyári olimpiai játékok vívóversenyein zsűritagként vett részt. 1968-ban vitatott repülőgép szerencsétlenségben hunyt el Jurij Gagarin, az első űrhajós. 2011-ben Budapesten hunyt el Kornis György, festőművész, aki 1927-ben Miskolcon született. Párizsban végezte iskoláit, Szenes Árpád tanítványaként, majd a Párizsi Opera díszlettervezője lett. 1980-tól 90-ig tartó időszakát Bécsben töltötte, majd elsősorban Budapesten alkotott. Művei a bécsi Albertina és a párizsi Louvre gyűjteményein túl a Modern Művészetek Múzeumában is megtalálhatók. A Budai Várban található műterem galéria 1999 óta Kornis György műveinek állandó kiállító helye. A galériában folyamatosan cserélődő anyaggal mutatják be a művész életútját. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1871-ben tartották meg az első nemzetközi rögbi mérkőzést, ahol Anglia és Skócia játszott egymással. 1887-ben alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mai mentőszolgálat elődje. 1909-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a hidrokompresszorra. És végül, de nem utolsó sorban, 1962 óta a mai nap a Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlésen 1961-ben elhatároztam, hogy megemlékeznek a Párizsban működő Nemzetek Színházának 1957-es évadnyitójáról. Az első színházi világnapot 1962-ben tartották. Kedves hallgatóink, március 27-i kalendáriumunkat hallották.
Csónakos.
Itt leszek.
Barabás.
Itt leszek.
Nemecsek.
Itt leszek.
Leszik.
Itt leszek.
Richter.
Itt leszek.
Weiss.
Itt leszek.
Csele.
Itt leszek.
Kolnai.
Itt leszek.
Boka.
Itt leszek.
Hey!
Nagy a világ,
hey!
Az égig ér,
ho!
De van ez a föld,
hey!
Ami kezünkbe fér.
Ho!
Itt nevet a nap,
hey!
Sugara ránk,
ho!
Rajzol egy pályát,
hey!
A deszka palánk,
és ho! A tér, és a nyár,
ho!
És a fáj,
hey!
Az akár,
ho!
És a kev,
hey!
És a ház,
ho!
És a ház,
hey!
Hol a srác,
ho!
Te meg én,
hey!
Soha nem
hey!
Szakadunk,
oh!
Gyere mondd,
hey!
Hogy a grum,
oh!
Mi vagyunk.
Hey!
Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grum. Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele.
Felé, a követ kiveti rám, ha közel a víz, nem remeg a szánk, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk.
Ez a pad, ez a fal, ez a pár, a rakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív, dobogás, ez a jel, minden el, soha nem szaladunk, gyere mondd. Megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!